fejedet címe, hívennek a sikú a démonok fejedelme. Bhutandiya manolingam
Bhutandiya manolingam
Deham chavacham vibhu
Deham chavacham vibhu
Vajat ucrijyati hyanyas
Vajat ucrijyati hyanyas
Tachapi svena tejasa
Tachapi svena tejasa
Bhutandiya manolingam
Bhutandiya manolingam
Deham cha vacham vibhu
Deham cha vacham vibhu
Vajat ucrijyati hyanyas
Vajat ucrijyati hyanyas
Tachapi svena tejasa
Tachapi svena tejasa Ucsa avacsán, felsőbrendű és alsóbrendű. Vibhu, az egyéni lélek, aki a test és az érzékek ura. Bhajati, eléri. Ucrijyati, eladja. Hi, valójában. Anyaha, különbözik tőle. Tat, az. Cha, szintén. Api, valóban. Svéna, a sajátja által. A sajátja által. Tejasa, a fejlett tudás ereje. Srila Prabhupada fordítása. Az öt anyagi elem, a tíz érzék és az elme együttesen alkotják a durva és a finom test különböző részeit. Az élőlény kapcsolatba kerül felsőbbrendű vagy alsóbbrendű anyagi testeivel, és később saját erejéből elhagyja őket. Ezt az erőt az élőlény személyes hatalmának a részeként érzékelhetjük, amelynek segítségével képes arra, hogy különféle testekre tegyen szert. Az öt anyagi elem, a tíz érzék és az elme együttesen alkotják a durva és a finom test
különböző részeit.
Az élőlény
kapcsolatba kerül
felsőbbrendű
vagy alsóbbrendű anyagi testeivel,
és később saját erejéből
elhagyja őket.
Ezt az erőt
az élőlény személyes hatalmának
a részeként
érzékelhetjük, amelynek segítségével képes arra, hogy különféle testekre tegyen szert. Srila Prabhupada magyarázata. A feltételekhez kötött lélek rendelkezik tudással, és ha a durva és finom testét teljes mértékben arra akarja használni, hogy valódi fejlődés érjen el az életben, megteheti. Ezért mondja ez a vers, hogy felsőbbrendű értelmében, Svena Tejasa, a megfelelő forrásból, a lelki tömtömestertől vagy az ácsárjától szerzett felsőbbrendű tudást, felsőbbrendű erejével képes feladni feltételekhez kötött életét az anyagi testben, és hazatérhet vissza Istenhez. Ha azonban az anyagi világ sötétségében akar maradni, ez is módjában áll. Az Úr a Bhagavad Gita-ban, 9. fejezet 25. vers, a következőképpen erősíti meg ezt. Yanti deva vratan deva, pritin yanti priti vrata, bhutan yanti bhutejya, yanti madjani opiyampi mam. A félisteneket imádók a félistenek között fognak újra születni, az ősatyák imádói az ősatyákhoz jutnak. Akik a szellemeket és kísérteteket imádják, azok közéjük születnek, és akik engem imádnak, azok velem fognak élni. Az emberi test érték. Használhatjuk arra, hogy felső bolygórendszerekbe kerüljünk a pritilókára, vagy maradhatunk ebben az alsó bolygórendszerben, de ha valaki igyekszik, akkor haza is térhet, vissza Istenhez. Az erőt ehhez az Istenség legfelsőbb személyisége, a felső lélek adja. Az Úr éppen ezért azt mondja, Mattas mitig jánam apohanam csa. Tőlem jön az emlékezet, a tudás és a feledékenység. Ha valaki arra vágyik, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége valódi tudásba részesítse, megszabadulhat azoktól a kötelékektől, amelyek arra kényszerítik, hogy újra és újra anyagi testekbe kerüljön. Ha valaki elfogadja az Úr odaadó szolgálatát, és meghódol neki, az Úr kész úgy irányítani őt, hogy haza tudjon térni, vissza Istenhez. Ha azonban ostoba módjára a sötétségben akar maradni, folytathatja anyagi létét. A magyámat hírán beszél, jelentjenem is látja, csak sűrű vétan jelent, teszmál sűrű vénama, csáján sűrű kis mecsvétanja, pedú nityánába, sűrű vétkarátát is irányzat, az Úr volta minden. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, a történet ott tart, hogy az Úr Vishnu miután megölte, az Úr Vishnu megölte Hiranyakasipu testvérét. Azért mondom így, hogy Hiranyakasipu testvérét, mert általában ugye ez a fejezet inkább Hiranyakasipuról szól, mint a korábban főszereplőként bemutatott Hiranyaksa testvérről. Mert hogy itt, ugye itt már vége van egy történetnek, Hiranyaksa történetnek itt már vége van valójában, csak az utó rezgéseket ismerhetjük meg. És ez abból a szempontból fontos, hogy Hiranyakasiput jobban megismerjük, és azt a helyzetet, azt a körülményt, ahol ő uralkodott, ahol ő a világot is irányította, nem csak azt a fajt, amelynek a, mondjuk így a kiérdemelt vezetője volt. De igazából, mivel a Bhagavatamról van most itt szó, nem egy történelmi könyvről, amely különféle hősöket, különféle híres embereket mutat be a számunkra, hogy jó, hát régen élt ilyen ember, olyan ember, olyan ember, ahogy az sajnos mostan az oktatásban bemutatják, hogy különféle királyok, katonák, Hunyadi Mátyástól kezdve Nagy Sándorig mindenkit bemutatnak,
Függetlenül attól, hogy igazából hozzájárult-e az emberek lelki fejlődéshez az illető, vagy pedig csak egy látszólag egy nép felemelkedését vagy bukását szolgált az ő tevékenysége. Szóval ebben a fejezetben annak ellenére, hogy a címzett, a fejezet címében szereplő személy Hiranyakasipu, igazából itt nem Hiranyakasipu a főszereplő, hanem valaki más. Meg tudjuk mindjárt, hogy ki, a képen betelefonál nekünk, nem tudjuk meg, oké. Ki lehet ez a más? Kiről szól ez a fejezet, vagy kire kezdődünk majd odafigyelni a következő történetben? Legfelsőbb úrról, de kint keresztül. Hiranyakasipunak, vagy már most van, vagy nem tudom pont a történetet, de lesz egy fia, akit úgy hívnak Prahlád Maharaj. És Prahlád Maharaj ez a személy, aki egy ilyen környezetben megszületve, az ő Istenbe vetett hitével gyakorlatilag egyedül megváltoztat nagyon sok embert, megváltoztatja az ott élők életét, megváltoztatja az apja életét, elég komolyan, nem csak azáltal, hogy mondjuk közvetve úgy mondjam előidézi a halálát, de elég meglepetést okoz az számára azzal, hogy a legtisztább módon a hitét, ez Istenség legfelsőbb személyiségbe fekteti. És ez töretlen ez a hit. Itt most ebben a történetben egy picit hasonló szereplőről hallunk, aki Yamaraj, de Yamaraj ebben a történetben egy nagyon hasonló formában lép be, egy kisfiú szerepében. Visszalapozunk egy pár verset, amikor a 36. versig, amikor bemutatkozik Yamaraj. Egy kisfiú alakját felöltve Yamaraj maga jött el a halott rokonaihoz, és a következő tanácsokat adta nekik. Érdemes még ezt a bevezető szavait hallgatunk Yamarajnak. Yamaraj így szól. Ó, milyen meglepő! Ezek az emberek, akik idősebbek nálam, maguk is tapasztalták, ahogy élőlények százai és ezrei születtek és haltak meg. Meg kellene érteniük, hogy ők is halandók. Ennek ellenére illúzióban vannak. Azt mondja, hogy a feltételekhez kötött lélek ismeretlen helyre érkezik, és halála után erre az ismeretlen helyre tér vissza. Nincs kivétele törvény alól, melyet az anyagi természet hozott. Jól tudják mindezt. Miért bánkodnak hát hiába valóan? És aztán így folytatja. Megdöbbentő, hogy ezek az életes asszonyok nem rendelkeznek fejlettebb megértéssel az életről, mint én. Valójában nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert annak ellenére, hogy egy gyönge gyerek vagyok, aki magára maradt, hogy egyedül küzdjön az anyagi létben, és akit nem oltalmaz sem anya, sem apa, nem pusztítottak el, vagy faltak fel a vadállatok. Szilárdan hiszem, hogy az Istenség legfelsőbb személyiség, aki már anyám méhében is védelmet nyújtott, mindenhol oltalmazni fog. Szóval képzeljük el, hogy ugye ott van egy gyászoló sokadal, gyászoló család, nagy család, démonokra jellemző, hogy elég sokan vannak, szeretik az életet a család szaporításával élvezni, erre mondta Prabhupád, ugye, hogy akinek nagyon sok gyermeke születik, néha azért születik, mert hogy próbálja élvezni az életet, és egy családos ember számára minél több gyerek van a családban, annál nagyobb élvezet. Egyszer így eszembe jut, hogy Prabhupád elment látogatóba egy baktához igazából, és a bakta egy nagyon gazdag bakta volt, férfi, ugye, és akkor amikor eljött Prabhupád, akkor így sorban bemutatta a családját, hogy azt mondta Prabhupád, itt van a feleségem, és akkor jött a feleség, és alázatosan hódolatot ajánlotta Prabhupád Bórintot, aztán itt van egyik nagyfiam, aztán a menye, szóval végigmondta a családot, és elég hosszú sor volt, 4-5 gyerek, rokonok, barátok, mindenkit, és Prabhupád nagyon türelmesen megvártam, hogy bemutatta, és amikor így vége volt a bemutatásnak, a férfi elégedetten terelgette el a rokonokat, hogy most akkor most Prabhupád egy kicsit nyugodtabban beszélgethessen vele, ugye, aki bemutatta, hogy milyen nagy család vezetője ő, félre szólt a Prabhupád, és itt van az én érzékelégítésem. És így az vele lévő baktáknak jelezte, hogy hát mindez nem hatotta meg őt, nem ez az anyagi élet célja, ha bár néha előfordul. Ugye egy másik példa, viszont másik előjele mutatja, hogy valaki tiszta bakta, fejlett bakta és mégis nagy családja, az Bhaktivinoda Thakur. Aki viszont a gyermekei segítségével a prédikálást, Krisna tudat terjesztését próbálta minél nagyobb mértékben megoldani. És úgy imádkozott, hogy bárcsak lenne egy olyan fiam, aki ebben egy nagyon komoly segítséget ad nekem, és akkor megszületett Srila Prabhupada lelki tanítómester, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj. Tehát itt az anyagi világ az ilyen nem egyértelmű, hogy az most az rossz. Itt is Prabhupada ugye mondta a magyarázatban, hogy az anyagi test az érték. Az emberi test főleg érték. Mert lehet különféle dolgokra használni. Van választási lehetőségünk. De ugye, mit Yamiraj itt tanít, hogy annak ellenére, hogy az anyagi testben vannak olyan vonzó dolgok, ami által mi hatalmat, erőt érzékelünk, erőt érzünk. Ezek a vonzó dolgok igazából átmenetiek. Átmenet az Istenség legfelsőbb személyiségének anyagi energiája, az 5 anyagi elem, a 10 érzék és az elme. Ezek anyagi elemek, anyagi energiák. És az élőlény, aki igazából a fontos ezekben az energiákon belül. És visszatérve ugye a bevezetőre, hogy ennek még nagyobb nyomatékot adjon, Yamaraj nem Yamaraj formájában jön el, ami állítólag elég szörnyű, elég félelmetes forma, tehát nem megijeszteni próbálja azokat, akik itt a gyásztól, a haláltal már teljesen egyébként is maguk alatt voltak, így összeroskadtak, hanem próbálja bátorítani őket. És mi a legjobb bátorítás, ugye ezeknek az asszonyoknak a szívét ki tudja igazából vonzani, egyfajta más hangulatra terelni? Egy kisfiú. Egy kisfiú, aki ráadásul már azzal kezd, hogy én árva vagyok. Ugye? És akkor úgy együtt tudnak érezni vele. Ezek az asszonyok, ezeknek kell valami, elme szinten vannak természetesen, de az elméknek kell valami, ami vonzza őket, ami kirángatja őket ebből a végtelen nagy szomorúságból, hogy ó, most nincsen menedékünk. Biztos van nekik is gyerekük. De azok a gyerekek, azok most valahol ott a háttérben sírdogálnak szintén. El lehet képzelni, hogy ilyen hangos gyász ceremónia során mindenkire hat ez a hatás. Ugye ez a társulás jellegzetes hatása. Ha valakik nagyon intenzíven sírnak, sírdogálnak, panaszkodnak, az a környezetükben lévőkre is elkezd hatni. Ám Yamaraj itt behoz egy újabb tényezőt, egy másfajta társulást ígér, egy másfajta társulást ajánl föl. Ugye egy kisfiú formájában, de határozottan, bölcsen a szerencséjét dicsérve, annak ellenére árva, dicséri a szerencséjét, hogy hát én, engem nem pusztítottak el, és nem faltak fel a vadállatok, és hiszem, szilárdan hiszem, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége véd meg, még az anyavégben is. Na ezzel megfogja az anyáknak a szívét, a lelkét, ezzel ugye kicsit kirántja őket abból a hangulatból, hogy most ők ilyen nagyon elesettek. Mert egy anyának ugye mi az egyik legfontosabb élmény, legalábbis ahogy halljuk a Szentírásból, hogy gyermekét védelmezi. Már az anyamélyében azért olyan erős a kötődés az anyák és a gyermeke között, mert éveken keresztül igazából az anya úgy érzi, hogy csak rajta függ az a pici gyermek. A most itt ugye a Yamaraj mondja, hogy igazából az Istenség legfelsőbb személyisége védi minden bajtól, de egy anyának ez egy másik érzés. És akkor itt ugye Yamaraj szeretné, hogyha most már ráfigyelnének, szeretné, hogyha használnak az intelligenciájukat, és akkor elkezdő őket tanítani. És akkor még azért egy picit más hatást is kell. Először még a következő szavával azt mondom, úgy enged ők, Tehát, hogy elismeri, hogy ti védelemre szorultok. De, utána azt mondja, nem a férjetek vigyázz rátok, nem ilyen hatalmas fejedelmek védenek meg titeket. Kiket védenek meg? Még a legnagyobb fejedelmek is. Még saját magukat sem tudják megvédeni, de ezt nagyon nem érzékelik az emberek, akik azt hiszik, na itt van egy hatalmas, erős ember, ő majd megvéd minket. Ugye minden nép, minden ország a leghatalmasabb királyra, uralkodóra vágyik. És hogyha nem kapja meg, akkor nagyon aggódik. De ugye azt mondja az ember, azt mondja itt Jamarázs, hogy igazából mi igazából teljesen illúzióban vagytok, akik azt hiszik, hogy az anyagi energián belül kapunk védelmet. És aztán még, ahogy itt most nem találom pont, de igen, ó, keserű, mi ostobák vagyunk. De igazából Jamarázs ugyanazokat az elemeket használja, amit Krishna használt annak idején Arjuna tanításában, amikor Arjuna került egy ilyen nagyon mondjuk érzelmi állapotban. Tehát használja azt, hogy együttérzést kell bennük. Használja azt, hogy egy kicsit leszúrja őket, hogy ez ostobaság. És senki sem szereti, hogyha ostobának nevezik. Abból jön egy kis dac, hogy ostoba. És pont egy kisgyerek mondja neki, hogy én ostoba vagyok. Fordítva szoktuk mondani, hogy idők azt mondja, hogy milyen ostoba vagy te kisfiam, ezt se tudod. De most itt fordítva történik a dolog. És ez a fajta inverzió, ez a fajta megfordítás, ez figyelemfelkeltésre alkalmas. Nagyon sokszor beszélgettünk szankirtan leckéken is, szankirtan találkozókon is, hogy hogyan keltsük fel az emberek figyelmét, akkor, amikor ugye a mindennapi életben egy pillanatot csak találkozunk velük, de nyilván ezek az emberek a maguk hangulatában, legtöbbször szomorú, aggódó, kesergő, panaszkodó hangulatban találkoznak velünk. Azaz mi találkozunk velük, ők nem biztos, hogy akarnak velünk találkozni ezekben a teljesen elborult hangulatokban, de egy szankirtanos bakta együtt érez velük, érzi azt, hogy itt most tennem kell. Hallja azt a siránkozást, ezt a hangos siránkozást. Ugye, és akkor fogja magát, és feladja azt a békés életet, amit a templomban tapasztal, vagy esetleg Krisnavölgyben, vagy máshol, és kimegy az utcára, kimegy házakba, egy bekopog, és siránkozó embereknek, panaszkodó embereknek megpróbálja megváltoztatni a hangulatát. Ugyanezek az eszközöket használhatjuk, és akkor ugye ezt tanuljuk vezető szankirtanosoktól, hogy először az együttérzésünket érdemes kimutatni, utána valahogy fordítani, hogy kijöjjenek ebből az elmeszintből, ebből a panaszkodásból, hogy valahogy az intelligenciájukat felturbózni, valahogy előhívni, hogyha van valahol, hogy igen, de itt most van egy megoldás, itt van egy válasz. Légy szíves, hallgass meg, vagy hallgass erre a könyvre, amit adok neked. Hát ezt pont neked hoztam. Én megkaptam az üzenetedet, hallottam a síró hangodat, hallottam a panaszkodásodat, és jöttem, itt vagyok. Segítek. Azt mondod, senki sem segít, de én itt vagyok, én segítek neked. És mit szeretnél? Ó, hát sok pénz. Na, persze, de a pénz ahhoz jön, aki meg tudja tartani. Hogy akitől elveszik a pénzt, ahhoz a pénz nem szívesen megy újra oda. És akkor így próbáljuk őket egy más hangulatba, egy más kapcsolatba hozni. Hogy próbáljanak legalább vagy barátokként látni egy szankirtanos baktát, vagy pedig akár egy vezetőjükként. És nagyon sokan így jövünk be ugye a Krisna tudat közösségébe, hogy találkozunk végre egy határozott és vidám emberrel, aki nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy már lehet, hogy nincsen munkahelye, lehet, hogy úgy látszol a koldulásból él, de igazából ő érzi, érzékeli és tudja, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége méri őt. És nem csak akkor, amikor nagy baj van, valami csodát kell tennem, minden nap, minden percben, minden órában, ott kint az utcán is. Ezt, hogyha egy szankirtanos bakta, vagy egy bármilyen bakta meg tudja valósítani, át tudja élni, akkor bármikor kimehet az utcára, akkor bármikor megpróbálkozhat másoknak is segíteni. Mert ez ad erőt nekünk, ez a védettség érzése, ez a védettség és hála érzése, hogy másoknak is segítsünk, hasonló hangulat, fél évben hangulatformába kerül. És ezt mondja nagyon intenzíven Prabhupád a magyarázatában. Ha valaki akarja, megfelelő tudással, megfelelő forrásból származó tudással, felsőbbrendű tudás erejével
képes feladni a feltételekhez kötött lélek az anyagi testét, és hazatérhet vissza Istenhez. Ahogy a Bhagavad Gita a harmadik, a negyedik fejezet utolsó verse szól erről, hogy a transzcendentális tudás erejével állj föl és harcol. Negyedik fejezet vége? Nem a harmadik vége, és akkor jön a... A harmadik végében is azt mondja, igen, az utolsó vers, 43. vers. Évan buddhé param buddhva samstabhyatmán átmán jahis chastrum mahábáhó kámarúpan burászadam. Ó erőskarú Arjuna, ha megértette, hogy transzcendentális az anyagi érzékekhez, az elméhez és az értelemhez képest, az ember megfontolt lelki értelmével, Krisna tudatával, szilárdítsa meg elméjét, és így lelki erejével győzze le a kévágyként ismert telhetetlen ellenséget. Igen, ez egy kicsit másra hasonló ez a vers. És a negyedikben egy nagyon hasonló verset fejezi be, szintén a Bhagavad Gita-t Krisna, az érdekes, hogy egy-egy gondolatsort ilyen nagyon határozottan fejez be. Itt azt mondja, Tasmát agyána szambútam, hrictam jána szinátmana, csitvajnam szamszajam jógam áttisztó-tista bárata. Ezért az önvalóról szóló tudás fegyverével hasíts szét a kétségeket, melyek tudatlanságból támadtak szívedben, ó bárata. Állj fel a jógával felfelverkezve, és harcolj. Szóval két gondolatsort is így fejez be Krisna, és ez nagyon jellegzetes. Oké, most itt a tudás. Ennek a... ezt használ. Ez nem azért van, hogy én most ilyen szép szavakkal, bölcsen szóló hangulatban megmutassalak, hogy elringassalak. Nem. Én arra kérlek, hogy te most harcolj. És Arjunát konkrétan is harcra kérte, de minket is arra kérte. Prabhupád, Krisna, hogy harcoljunk. Harcoljunk az emberekért. Magunkért is harcoljunk, de harcoljunk azokért, akiket a felső lélek igazából ránk bízott. Ránk bízott, mert ahogy a Prabhupád, ahogy a lelki tanítómesterünk is mondta ebben az üzenetben, hogy ő nagyon szeretne Prabhupádot elégedettét tenni, de ez nem egy másképp, mint velünk. Szóval egyedül ki tud hatalmas dolgokat elvégezni, hogy egy-két feladatot el lehet egyedül is végezni. De ahhoz, hogy mi minél több könyvet kiosszunk például, hogy nem egyfajta ilyen csodára van szükség, hogy egy ember kiosszon 50 Bhagavatam szettet, hanem leginkább arra, hogy 50 ember osszon ki egyet, vagy kettőt, vagy többet. De hogy minél többen bizonyítsuk be, hogy igazából a lelki tanítómesterünknek akarunk segíteni, akarunk nekik szolgálatot adni, olyat, amit ő szeretne. Ami lehet, hogy kényelmetlen, lehet, hogy kellemetlen, lehet, hogy félünk tőle, de legalább én így érzem. De még mindig, ha megpróbáljuk, akkor megkapjuk a kegyét, és akkor sikeresek leszünk. Akkor milyen eredménnyel, az egy másik kérdés. De sikeresek leszünk, mert egy közös célért, egy közös hangulatban összefogunk, és akkor meglátjátok, akkor meglátjuk, hogy milyen erős csapat vagyunk, aki ugye ezzel a felsőbbrendű tudással felfegyverezve megszabadítjuk magunkat is az anyagi világtól, a világhoz való ragaszkodástól, és megszabadítunk bele, elindultunk az úton, hogy mások is megszabaduljanak ettől a súlyos dologtól. Úgyhogy én ezt gondoltam, hogy egy pár szót beszélek. Kérdések, hozzáfűzés, tapasztalat, példa, esetleg, hogyha hozzátennétek, még van még pár percünk. Most itt a nagy ünnepek után egy kicsikét átélve ennek az ünnepnek a lényegét is, hangulatát, nem csak a kellemes részét.
Valaki más jelent.
Igen, de nyugodtan. Kérte ő is, hogy nyugodtan.
Azt szeretném kérdezni, hogy
kicsit hangosan.
Én most azt értettem meg ebből, hogy nem elég a saját erőnk, hogy mi ebből a anyagi lékből ki akarunk jutni, hanem ez nagyon fontos a képesítettség megszerzése, és hogy ez a képesítettség, a Devaki Mataji, amit mondott, hogy igazából lehet anyagi képesítése szerzése. látni, de az egésznek a forrása mégis az alázat, hogy megkapjuk ezt a tudást. És hogy a családos életben, mint mondtad, ez az érzékielégítés, ez elég jó otthon, és Prabhupád erre azt mondja, hogy az életben a show ugyanúgy fontos, mint... Szóval, hogy az életben az érzékelégítést a showhoz hasonlítja, hogy abból kell egy kicsi az ételbe, hogy meg lehessen enni. Ugyanígy az anyagi léten is, hogy át tudjuk menni, akkor én ezt így következtetem, hogy kell egy kis show, hogy egy kis érzékelégítés, hogy az ember így lelkesen tudjon haladni ezen az úton, hogy boldog legyen, hogy boldogságot sugározzon ki, hogy jókat tegyen, jó társasági kapcsolatban legyen részt, vibrálja szent nevet lelkesen. És úgy ezt a balanszot, ezt az egyensúlyt, hogy ez a sor ne legyen több vagy kevesebb, ezt hogyan lehet ehhez a képesítettséget megszerezni.
Tehát, hogy elfogadva azt, hogy akik családos életet élnek, nem véletlenül kezdtek bele a családos életbe, hanem hogy nem a egyszerűen mindenem meghódolok és csak prédikálok, hanem elfogadom az én adott helyzetemet és a kötöttségeimet, és azt a védák utasítása szerint a családos életet választva élem tovább, ugye?
Igen, igen.
De hogy ez a családos élet, az ugye halljuk és megérzékeljük, és egyfajta veszélyforrás is, mert a család fenntartása ugye mindenképpen az élményeken keresztül történik, amelyek anyagi élmények. De ugyanakkor nem akarjuk elveszíteni a lelki fejlődésre való reményt, vagy akár magát a lelki fejlődést sem. Hát hasonló problémával birkózott a nevek. A negyedik énekben van egy bakta, aki Szóval van, aki próbálja feladni már az anyagi érzékelégítést, de vagy szükség van arra, hogy másoknak példát mutatva egyfajta lelki hangulatban éljen családos életet, vagy pedig van benne hajlam erre, a lelki tanítómester utasítására lép be egy ásrámba. És ahogy nagyon szépen látjuk Prabhupád számára is, hogy megfelelő forrásból származó tudás eredményez felsőbbrendű értelmet. Tehát a megfelelő forrásnál itt azt mondja, a lelki tanítómester vagy az ácsárja. Tehát, hogyha folyamatosan mindig lelki tanítómesterhez, ácsárjához fordul ennek az egyensúlynak a fenntartás érdekében, akkor biztosítottuk, hogy az értelmünket megtámogatja ez a fajta lelki energia, ami a felsőlektől jön, a lelki tanítómesterünk kegyéből jön. És ez a lelki tanítómester, ez nem feltétlenül csak az avató lelki tanítómester, hanem mindenki, aki vállalja azt a felelősséget, hogy segít nekünk ezekben az apró vagy nagyobb kérdésekben lelki módon tovább lépni, lelki módon megoldást talán. Tehát lehet egy ilyen, amikor egy leckadótól kérdezek egy ilyet, mert fontosnak tartom, vagy nem csak végighallgatom a leckét, és aztán megyek tovább a magam útján. Lehet egy tanácsadói csoport, lehet csak a folyosón megszólítani valakit, akiről tudom, hogy esetleg jó indulattal szívesen válaszol a kérdéseimre. Tehát, hogy mindenképpen egy olyan forráshoz fordulok lelki erőjét, lelki energiáért, ami tudom, hogy megfelelő, a lelki tudást közvetíti. És nem egy saját véleményt mond, hanem Krisna véleményét közvetíti hozzá. És hogy ez az én szokásom, ez az én napi gyakorlatom, hogy lehetleg minden nap kapok valamilyen fontos tanácsot, ami tovább segít az én életemben. Hogyha van rá esélyem, hogy találkozzak ilyen baktákkal, lelki tanítómesterekkel, siksa gurukkal, segítőkkel, akkor ezt kihasználom. És ez nehézséget fog okozni, mert ugye az életünk 24 órából áll egy nap. És akkor ugye egy családban el kell végezni dolgokat, takarítás, mosás, rendrakás, munka van, pénzt kell keresni, gyerekekkel van gond, szervezni, rengeteg dolog. És van, amikor egy emberre még több háló, mint esetleg, hogyha ketten vagy nagy családban végzik ezeket a dolgokat. De még mindig egyszerűen csak így működik a lelki élet, másképp nem fog működni. Másképp már újra utána kell majd nyúlni valakinek, újra ki kell ráncigálni minket az illúzióból, hogy de hát a családom a szolgálatom. Persze a család a szolgálat, ha föl tudjuk emelni a családtagokat, meg magunkat egy magasabb lelki szintre, akkor szolgál. Tehát én csak ezt tudom megismételni, amiben a magyarázatban is elhangzik, hogy megfelelő forrásból származó tanításokkal tudjuk ezt az egyensúlyt fenntartani.
Tehát, hogy olyan ácsárjákat keresek az életemben, akiknek ez megy.
Az ácsárja nyilvánvalóan itt a könyvről gondol Prabhupád.
De hát itt azért itt vagyunk egy páran gyakorlók. Tehát akik ebben jobban gyakorlottabbak és jól megy nekik ez a dolog a való világban, itt ahol most lakok én Budapesten, körülnézek mondjuk a családosok között, hogy keressem meg azokat a személyeket, akik a lelki életet, az anyagi életet így balanszban tudják tartani, és lelkesen csinálják a Krisna-tudatot.
Hát nyilván azokat, akik éppen jó tudatban és jó helyzetben vannak, de nem feltétlenül csak családosokat, szóval lehet magasabb szinten szanyászokat is megkérdezni ilyesmiről, de egyébként jobb, hogyha valakinek, vagyis nagyon jó az is, hogyha valaki tudja tartani az egyensúlyt. De a lényeg, hogy akinek van ilyen tudás, aki ezt a felsőbbrendű értelmet éppen birtokolja.
De az nem hordozza magában a gyakorlatot is?
Természetesen. Szóval azzal látjuk, arról látjuk, hogy ő neki megvan ez a támogatottság, hogy hogyan él. Tehát ahogy ő éli az életét, abból lehet látni, hogy kihez érdemes fordulni. És aztán itt az ácsárját, én úgy gondolom, itt Prabhupád arra gondol, hogy minden korszakban azért kicsit más helyzet van, hogy egy ácsárja segíti a tudatosítani, segíti kihirdetni. Ő tanítja azt, hogy most ebben a korban Prabhupád a vezető ácsárja. Tehát nem azt követjük, amit mondjuk Bhaktisiddhanta Saraswati, vagy még korábbi ácsárják, Madhvácsár és mások mondtak a mindennapi életről. Nem olyan jagjákat végzünk, nem olyan szokásokat gyakorlunk, hanem amit Prabhupád mondott, amit Prabhupád vezetett be, mert ő az ácsárján. Mert az itt és most a megvalósítható, és a legtöbb lelki sikert adja, inkább lelki sikert ad. Például Mangalarati, a reggeli programok, és aztán utána próbáljuk a családos életünket rendbarakni, rendbe elvégezni. Tehát, hogy ez itt az ácsárjának a szerepe, hogy más-más korban egy kicsit más lehetőségek adottak. Vagy például a fő jogja itt a Harinám Sankirtan, hogy nem egyfajta otthoni tűzáldozat. Van, aki tudom, hogy szép tűzáldozatokat végez, de Prabhupád azt mondja, hogy nem az adja a lelki erőt, legtöbb lelki erőt. Biztos, hogy jó, nem rossz. De ha valaki amiatt, hogy tűzáldozatokat végez, nem jön ki Harinámra, vagy nem jön ki baktákkal, egy ilyen jogjára, akkor ő veszít az életében. Ez így jó? Majd még hát sok részlet van.
Még egy kérdést felvetett bennem, hogy akkor ezek szerint egy Krisna mindig küld egy hiteles képviselőit, aki a következő időszakra, mint a Srila Prabhupád most, akkor így átadja ezt a tanítást a saját gyakorlat életében is.
Hát most Srila Prabhupádot küld, és nekünk most ez a fontos. Aztán biztos küld később is, és ez a szokása, a jó szokása, de most Prabhupád. Maradt meg?
Én is választottam.
Igen? Esetleg valami más?
Igen? Ezt mondtad, hogy küzdjünk másokért, magunkért is persze, de főleg. Ahogy értettem, akkor azon volt a hangsúly, hogy küzdjünk másokért. És a kérdésem az, hogy a szutrában meg tudnál-e mondani azt, hogy mit jelent ez a küzdés?
amikor a lélek felismeri, hogy bajban van, ugye az a négyféle lélek, aki legalább Istenhez fordul, szenved, anyagi előnyökre, gazdagságra vágyik, kíváncsi és tudásra vágyik, akkor ott elindul valami több, mint pusztán az érzékelégítésé való küzdelem. Mert az néha azért is küzd az ember, hogy az élőlény, hogy az érzékelégítését elvégezze, amire vágyik. Szerencsére a lélek mindig lélek marad, tehát a természete a boldogság felé, az megmarad. Tehát mindig valahogy természetesnek lesz, hogy boldog akar lenni. Viszont az anyagi feltételekhez kötött életben nem boldog. Amikor ezt felfedezi, és amikor nem csak ilyen, hát most nem sikerült valami, legközelebb sikerülni fog, tehát egy kicsit tágabb értelem, filozofikusan látja, hogy van egy nagyobb gond van, mint hogy éppen most egy napszakváltás, egy időjárás változás meg fog oldani, akkor eljutott arra a pontra, hogy érdeklődni tud. És ugye, ha én küzdeni akarok a problémáim ellen, vagy magam, vagy mások problémáim megoldásáért, akkor az első kérdezni kell. Kérdezni kell, hogy mások kerültek-e ilyen helyzetbe, és sikerült-e nekik felülkereked ezeket a kérdéseket. A kérdéseket pedig, ugye, ahogy az előbb is szó volt, olyan embernek kell feltenni, aki látszik, hogy elégedett, hogy békés, hogy boldog. Tehát ez az első lépés, hogy kérdezni. Ahogy Arjuna is, amikor látta, hogy maga nem tudja megoldani, küzdött ellene, akart harcolni, de nem tudott. Az első és legfontosabb lépés az volt, hogy kérdéseket tett fel. Nem magyarázkodott tovább, nem mondta, hogy miért nem sikerül, nem mondta, hogy mi a probléma ő szerinte, hanem azt mondta, hogy most ebből én már nem tudok kijönni egyedül. Rábízta legalább egy parányi mértékben magát egy másikra, egy felső értelemre. Tehát ez a kérdés, ez az első. És ahogy itt Prabhupád mondja, hogy megfelelő személyhez tudjuk a kérdésünket föltenni, és tudunk hallani, ez a második, hogy meg kell próbálnunk igazából hallani is, akkor elindul a folyamat. És a folyamat bár nem bonyolult, de elég hosszú, sok-sok részletet lehet elemezni. Ugye abból áll, hogy ahová felteszem a kérdéseimet, ugye utána tovább viszem, oda viszem majd vissza az én újabb és újabb tapasztalataimat és újabb kérdéseimet. Aztán ugye Krisna mit mond alapvetően válaszként, hogy gyakoroljuk azt a módszert, hogy próbáljuk emlékezni arra a forrásra, arra a személyre, aki mindennek a központja, ő magára gondol, a legfelsőbb személyre. És ezt hogyan? Hallás és éneklés által. Tehát ez a két alapvető gyakorlat, hogy halljunk az Istenség legfelsőbb személyiségéről, vagy tőle, és aztán mondjuk el másoknak. És a harmadik, hogy emlékezzünk erre, amikor nekünk problémánk van. Tehát, és akkor egy olyan további folyamat, amit a Bhagavatam leír, ugye. De hogy ez? Kérdezni, meghallani a választ, és utána elmondani másnak. Ez valahogy beindít egy olyan automatikus további folyamatot, amit nem akarok részletezni, kifutunk már az időből, de azt hiszem szutrában ez. Kérdezni, meghallani a választ, és továbbadni a választ. Szutra? Oké. Csakopád ki? Jaj. Simát bágoltam ki? Jaj. Táj gúra pömenandi. Jaj. Jaj. Gracias.